Én is köszöntelek benneteket, én Szabó Iván vagyok a másik családból. Hát engem már annyi impulzus ért most itt ez alatt a néhány perc alatt, hogy azt se tudom, hol kezdjem. Ahogy Józsi beszélt arról, amikor mi először találkoztunk, ez egy OP ülésen volt, és hát azt hittem, hogy úgy fog bemutatni most is Józsi bennünket, mert utána nagyon sokáig úgy találkoztunk a D-nagy testvérekkel, hogy Alex. Mit tudom én, valamelyik a két orosz közül. Tehát ugye ők megjegyezték, hogy bejött ide az OP ülésre két ember, az Iván meg az Alex, a két orosz. Aztán, hogy melyik, az egy darabig nehéz volt szétválasztani, és mi így ismerkedtünk meg. De amikor itt bemutatott bennünket, akkor egy kicsit azon gondolkodtam, hogy van még más vendég is? Vagy most kiről beszél a Józsi? Köszönjük, hogy te így tekintesz ránk, Józsi, mi is megpróbáljuk ezt visszatükrözni. Tényleg a szívedet, meg a barátságodat. És hát nem is tudom, hol kezdjem. Talán ott, ahol Alex abba hagyta, nem tudom, azt észrevettétek-e, hogy Alexnak egy bátorító szíve van. Ő amikor szolgál, akkor ő tud bátorságot adni nekünk. És én nagyon szeretek Alex után szolgálni, mert bátorságot nyerek Alex által. Viszont amikor beszélt, akkor két dolog mozgott bennem. Az egyik az, hogy miért ott hagyta abba Alex az ige olvasást, hogy a szőlőnek a vérével megelégít bennünket az Úr. Tehát valahogy ő mindig ide keveredik ki a borhoz. A másik dolog pedig az volt, hogy ugyan Alex elmondta a történetünkre, egy kis rápillantást adott, a gyülekezet 40%-a elment, nagyon fájdalmas időszak volt, nagyon nehéz időszak volt, napi harc volt nekünk, azért az nem könnyű, amikor emberek mennek el a gyülekezetből, de ki kell állni az igazságért, és azon az úton kell menni, amire Isten állított bennünket, de azt is szeretnénk elmondani, hogy utána Isten bizonyított. És akkor, amikor megtettük azt, amire ő kért, akkor elkezdtek jönni az emberek. És ma legalább annyian vagyunk, mint voltunk. És én úgy gondolom, hogy egy egészséges, növekvő, vagy legalábbis gyógyuló félben lévő gyülekezet vagyunk. Amikor, Gáborral beszéltük, hogy amikor én felállok, akkor még van egy-két óra, de ha egy kicsit túllépem, az nem baj. De megpróbálom azért majd az időkeretet tartani. Amikor az ember elmegy valahova, és meghívják, akkor két dolog zajlik bennem általában, hogy ja Istenem, mit fogok mondani. A másik pedig az, hogy hova megyek. És az, hogy mit fogok mondani, ez egy komoly harc ilyenkor. És nem tehetek más, csak Isten elé megyek, és Istent kérem, hogy Uram, te tudod, hogy hova fogok menni. Te tudod, hogy mit kell mondanom, add ezt nekem. És rögtön én is egy bizonysággal szeretném kezdeni, ahogy megérkeztünk, belecsöppentünk itt valamibe. Elkezdtetek ha jól értettem, akkor egy pályázatot, és gyerekekkel foglalkoztok, talán sérült gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek, jó? És ha jól érzékeltem, akkor valamilyenféle szolgálatot végeztek ezek felé, a gyerekek felé. És amit én kaptam Istentől, hogy beszéljek ezen az alkalmon, az, hogy milyen örökségből érkezünk mi az, amit örököltünk, és milyen örökséget fogunk magunk után hagyni. Ez igazából a témám, és amikor meghallottam ezt, hogy ti mivel foglalkoztok, akkor úgy gondoltam, hogy ez pontosan abba vág bele, amit Isten az én számomra adott. De hát azért megnéztem, hogy hova jövök, bár nem repültem vakon, mert Józsit ismerem, Gáborral is beszélgettünk, találkoztunk, Bencét is hallottam már, Bobot ismerem, tehát azért úgy arra nem gondoltam, hogy Buddhát fogjuk itt imádni, tehát úgy nagyjából képbe voltam, de azért megnéztem a honlapotokat, meg hát azért hallottam ám én erről a gyülekezetről. És megnéztem a honlapotokat, és láttam, hogy 1929 óta működtök, mint gyülekezet. Én, ha jól érzékelem, ez talán az egyik legrégebbi magyar pünkösdi gyülekezet. És amit én hallottam rólatok, illetve érzékeltem így a pünkösdi közösségbe, az, hogy nagy múltatok van. Egy olyan erős gyülekezet vagytok, ahonnan nagyon sok szolgáló ment ki, aki nagy hatást fejtett ki. És most, ahogy itt találkoztunk, és köszöntöttelek benneteket, ismerős nevek csengtek vissza a bemutatkozásnál. És hát ez öröm, egyrésztről öröm, másrésztről egy teher. Hát egy ilyen gyülekezetben mit tudok én mondani? Egy ilyen múlttal, akik ilyen hatást fejtettek ki, mit tudok én hozni nektek? És akkor fölmentem a honlapotokra, megnéztem a honlapot, hogy csak körbenézek, nagyon jó honlapotok van, különben tetszik. És rögtön az első mondat, 5 Mózes 30. Válaszd az életet. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid. És bevallom, hogy ezt már akkor tettem meg, amikor én megkaptam azt, hogy miről fogok ma beszélni. És talán lehetne ez a címe, hogy válaszd az életet, hogy élhess te és a te utódaid. És majd egy igei történeten szeretnék nagy léptekkel végigmenni. Nincs arra idő, hogy szétboncoljuk, és nagyon részletesen foglalkozunk vele. De tehát most nem úgy fogok beszélni, hogy felolvasok egy ige szakaszt, és arról beszélek, hanem inkább egy történeten szeretnék véglépkedni. És amikor ezen gondolkodtam, hogy válaszd az életet, hogy élhess te és a te utódaid, akkor beúszott nekem egy olyan gondolat, ami mostanában nagyon sokat foglalkoztat. A Bibliában több emberről olvasjuk azt, amikor azt írja az ige, hogy és beteltek az élettel, amikor emerek. És a számomra van egy hatalmas nagy kérdőjel. Mit jelent ez, hogy betelni az élettel? Én még nem tartok ott. Még nem tudom, hogy ez mit jelent. Én még nem mentem el az Úrhoz. Még nem vagyok a végén. De föllapoztam gyorsan, kapásból találtam 3 embert, akiről ezt a bizonyságot teszi az ige. Úgy gondolom, van több is, de ez a 3 nekem már elég volt. Ábrahám, Izsák és Jób, mind a 3-ról ezt a bizonyságot teszi az Isten igéje, és beteltek az élettel, és elmentek. És ahogy gondolkodtam Ábrahám életén, Ábrahámnak nem volt egy könnyű élete. Mi, akik meg vagyunk verve már a tudás átkával, és tudjuk, hogy mi történt Ábrahám életében, a végén. Tudjuk, hogy ez hova futott ki, tudjuk, hogy milyen ígéreteket kapott, amik aztán be is teljesültek. Tehát ez a tudásnak a terhe, a tudásnak az átka. Mi már úgy gondolunk Ábrahámra, hogy a nagy Ábrahám, a hithőse. De Ábrahám mielőtt a hithőse lett, egy ember lett, aki ki lett hívva városából, a családjából, abból a megszokott környezetből, abból a biztonságból, ahol ő élt. És ez egy nem könnyű dolog, szembeszállni az örökségeddel, a múltaddal, a családoddal, az apáddal, eljönni onnan, egy új életet kezdeni, úgyhogy nem tudod, hogy hova mész. Nem csak azt nem tudod, hogy ahova mész, ott mi lesz, ott hogy kezdesz egy új életet, még azt sem tudod, hogy hova mész. És amikor ez megtörtént, és megkapta a nagy ígéreteket, illetve Isten vezette ezen az úton, Ábrahám azt mondta, hogy mit ér ez az egész? Mit ér ez az egész, amikor nincs senki, akire ráhagyhatnám? És akkor kapott egy olyan ígéretet, amit aztán Ábrahám 25 évig cipelt magával. De tudjátok képzelni, hogy 25 éven keresztül, és nem volt fiatal. Már egyáltalán nem volt fiatal az ige. Tehát itt szoktunk okoskodni, hogy hát igen, abban a korban tovább szoktak élni. De az ige azt a bizonyságot teszi róla, hogy Sára már túl volt azon a koron, hogy szüljön. És Ábrahám is idős volt. És csak nevettek ezen az ígéreten. Tehát Ábrahám egy nagyon nagy terhet cipelt magával. Aztán ott van Izsák. Izsáknak is át kellett élnie azt, hogy 2 fia, az egyik becsapja. Másik rátámad az egyikre. Elmenekül a Jákobnak, ugye el kellett menekülni. Tehát egy olyan családi viszályt, egy olyan családi törést élt át, ahol ahol nem azt gondoljuk, hogy ó, hát ez egy nagyon jól működő család. Itt nagyon szépen fog zajlani minden. Itt majd lesz egy jó örökség. Hanem inkább töréseket látunk. Családi kapcsolatokban, fájdalmakat. És akkor ott van Jobb. Hát Jobbról nem kell nektek beszélnem. Hogy Jobb mindent keresztül. És azt írja az ige mind a három emberről, hogy betelve az élettel mentek el. És amikor ezen gondolkodtam, azt mondtam, az első következtetés, amit le kell vonnom, hogy az, hogy betelve az élettel megyek el, ez nem attól függ, hogy egy sima és olyan életem van, amiben minden rendben van. Nem egy olyan élet, amiben mindent megkapok. Hanem ebben vannak fájdalmak, ebben vannak törések, ebben vannak kiszámíthatatlan dolgok. Vannak olyan dolgok, amikkel én küzdök évekig, évtizedekig. Gondoljunk csak Ábrahámra, vagy Jákobra, mármint Izsákra, az apjára, akinek ezt végig kellett nézni, és végig kellett szenvedni. Hogy hát Jobbról meg ne is beszéljünk. Tehát betelve az élettel, ez nem azt jelenti, ahogy mi néha elképzeljük, hogy úgy minden rendben van. Héten láttam egy képet, mikor Isten elhív egy feladatra, és akkor az első kép, ahogy mi elképzeljük, sima út, és biciklizünk azon a sima úton, és akkor alatta a másik kép, a valóság, tó, szakadék, függőhíd, mit tudom én, sziklák, nem tudom mik voltak ott, és azon küzd át magad. Mert az élet az ilyen. És betelni az élettel, abban benne van a megtöretés, abban benne van a fájdalom, abban benne van a küzdelem, abban benne van egy csomó minden. Hétfőn beszélgettem valakivel, egy olyan emberrel, akinek nagyon sokat adok a szavára. Aki nagyon nagyon sokat segített nekem, és úgy gondolom, hogy az, amit mondanak, súlya van. És beszélgettünk, és valahogy a kedvenc témánk egyébként az én életem, és valahogy oda jutottunk ki, hogy a nagyapám meg én. Hihetetlen képessége van arra, hogy kihúzom belőlem dolgokat. És miért jött elő ez a dolog? És utána nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy egyáltalán hogy jutottunk ide, és miért jött elő ez a dolog? És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez a beszélgetés ez most hétfőn volt, és hogy én utána készültem ide hozzátok. Nagyapámról tudnotok kell, hogy én voltam a kedvenc unokája, ő meg az én kedvenc nagyapám, és nagyon jó kapcsolatunk volt. Sokat bicikliztünk, együtt dumáltunk, zenét hallgattunk. Én nagyon szerettem a nagyapámat, de tudnotok kell róla, hogy ő 1917-ben született, és bírónak készült. És 1948-as rendszerváltás után, akkor ő már kisbíró volt, vagy akkor, igen, azt hiszem kisbírónak hívták, egy nap behívták a rendőrségre, egy kisvárosba éltünk, nagyjából olyan, mint Békés, Tatának hívják, menjetek el, fantasztikus hely. Nem értem egyébként, hogy miért nem Tata Magyarország fővárosa. És behívták a rendőrségre, és azt mondták, Toronyi úr, alá kell írnia papírt, mint ez áll, hogy Isten nem létezik. Nagyapám nem volt egy bigott hívő ember, egy olyan átlagos katolikus volt, mondjuk így. És ott ült a rendőrségen, és mondta, hogy hát én ezt nem írhatom alá. Mert jó, hogyha én most ezt alá... Ja, és akkor mondták neki, hogy ugye tudja, hogy ez mit jelent? Bíró nem lesz, de még nagyon állása sem. És akkor azt mondta, nagyapám, jó, én ezt értem, de akkor mi lesz, amikor majd vele találkozok? És nem írta alá. Egyébként ez a papír azért kellett, mert Tatán azt csinálták az akkori rezsimnek az okosai, hogy ezeket a papírokat, amiket különböző emberektől bekértek, kiakasztották a város fontos pontjain. És amikor mentek az emberek, akkor azt mondták, hogy látod, a tanár úr is azt mondja, hogy nincs Isten, meg az ügyvéd úr is azt mondja, meg az orvos úr is azt mondja, hát mondtam én, hogy nincs Isten, igazuk van ezeknek. Egyébként abban a megyében ez annyira jól sikerült, hogy elvétve találsz hívő embert. És nagyapám nem írta alá, persze bíró nem lehetett, kapott valami fűtőállást, aztán 2 év után azt mondta, hogy dehogy fűtök én nektek, oda, ahova ti mentek, ott már van fűtés. És abból tartotta fenn magát, hogy gyerekeket tanított zongorázni, zongorát hangolt, meg kocsmába járt zongorázni. Vasárnap meg a misén. És ez egy nagyon nagy teher, és egy nagyon nagy örökség a családunknak. És erről beszélgettem ezzel az emberrel, és elmondtam neki, hogy én nagyon szerettem a nagyapámat, de nem akarok olyan lenni, mint a nagyapám. És nem akarom ezt az örökséget. És elmondtam neki, hogy nagyon megtört ebben a családunk. És ez nagy, de most képzeljétek el, hogy egy olyan család, ahol, és ezt most mindegy, ezt hagyjuk. Tehát ez egy nagyon nagy teher volt. Lényeg, hogy nem akarok ezzel azonosulni. És de akkor is az örökséget kapom. Ezt hozom magammal. És az én választásom, hogy mit kezdek ezzel az örökséggel. Ez rajtam függ, hogy mit kezdünk azzal, amit örököltünk. És ez igaz a személyes életünkre, a te személyes életedre is, és igaz egy közösség életére is. Arról, hogy mi milyen örökséget kaptunk a mi közösségünkbe, arra most nincs idő, hogy arról beszéljünk, de mi úgy láttuk, hogy ezt az örökséget, ezt meg kell törnünk. Ezt nem vihetjük tovább. És a kérdés az, hogy az én személyes életemben és a te személyes életedben milyen örökséget kaptál, mit hozol a te múltodból. Ez a te döntésed, hogy ezt erősíted, vagy pedig ezt meg kell törni. El kell dönteni, hogy ez egy jó örökség, vagy egy rossz örökség. Most én még nem akarom elmondani, hogy az én nagyapámtól jövő örökség az igazából mit jelent. Előbb nézzünk meg egy bibliai történetet. Ismeritek Kainnak a történetét, Kainnak és Ábelnak a történetét, és a két családnak, két gyerek családjának a történetét. Csak innen-onnan fogok felolvasni néhány verset. Amikor ugye olvasjuk az igébe, hogy Kain és Ábel Isten elé járult egy-egy áldozattal. És azt írja az ige, hogy Ábelnek az áldozatát elfogadta Isten, Ábelt és az ő áldozatát elfogadta Isten, viszont Kaint és az ő áldozatát nem fogadta el Isten. És amikor itt tartunk a történetbe, akkor azt olvassuk, ez 1 Mózes 4-ben van, és az 5. vers 2. felétől fogom olvasni. Kain nagyon megharagudott és elkeseredett. Az örökkévaló megkérdezte tőle, miért haragszol, és miért keseredtél el? Ha azt teszed, ami helyes, elfogadlak téged. Ha pedig nem, nézd, a bűn lesben áll az ajtód előtt, és uralkodni akar rajtad. De ne engedj neki, hanem te uralkodj rajta. Most azért kezdem minden a történetet, mert mind a két család visz magával majd egy örökséget. És ezt akarom nyomon követni. És az, hogy milyen örökséget ad Kain az ő családjának, ugye ő is azért örökölt valamit az ő apjától, Ádámtól és Évától. Örökölte a bűnt. Örökölte azt, amit nem kellett volna örökölnie. És amikor ő kerül konfrontációba Istennel, amikor ő ütközik Istennel, akkor Isten azt mondja, Kain úgy reagál, hogy nagyon megharagudott, és nagyon elkeseredett. Nyilván ennek megvan az oka, ebben most nem akarok belemenni, de ami a lényeg, hogy az örökkévaló, az Isten megkérdezte tőle, hogy miért haragszol, és miért keseredtél el. Ha azt teszed, ami helyes, akkor én el foglak téged fogadni. Miért fontos ez? Mert Kainnak van egy döntési lehetősége. Kain nem úgy került bele ebbe a helyzetbe, ami utána történt, hogy hát ezt örököltem. Hanem Isten odaállt elé, és megkérdezte tőle, hogy figyelj, miért csinálod ezt? Beszéljük meg újra. És sajnos figyelmezteti Isten. És sajnos Kain nem reagál erre. Megöli az ő testvérét, miután Isten felhívja, hogy döntsön, megöli az ő testvérét, és utána újra találkozik Istennel, 10. verstől Isten megkérdezi tőle, miért tetted ezt, Kain? Meggyilkolt testvéred, kifolyt vére, bosszúért kiállt hozzám a földről, mondta az örökkévaló. Ezért megátkozlak. Többé nem leszel képes megművelni a földet, amely beitt a testvéred vérét, akit meggyilkoltál. Ha műveled a földet, az többé nem terem a számodra semmit, és hontalanul fogsz kóborolni a földön. Erre Kain azt feleli, túl szigorúan büntettél meg. Ez elviselhetetlen, ellenkezett Kain. Látod, most elűzöl engem erről a megművelt termőföldről, kitaszítasz a jelenlétedből, és hontalanul kell kóborolnom a földön. Attól félek, hogy akárki megölhet engem, akivel találkozom. Nem akarom, hogy ez történjen, válaszolt az örökkévaló. Aki meggyilkolja Kaint, annak a családjából 7 rokona kell fizessen az életével érte. Az örökkévaló jelt tett Kainra, és ezzel védte meg, hogy senki meg ne ölje, akivel találkozik. Számomra megdöbbentő, de így van. Újra és újra ezt látjuk az életben. Hogy Isten odaáll Kain elé, és ad neki egy választási lehetőséget. És amikor Kain rosszul dönt, megtörténik az, aminek nem kellett volna, megöli a saját testvérét, gyilkosságba keveredik, utána Isten újra odaáll, és megkérdezi, miért tetted ezt, Kain? Ez lesz a büntetés érte. És elmondja, hogy mi a büntetés. És Kain nem úgy reagál, hogy uram, tényleg, bolond voltam, ne haragudj, nem akarom ezt az örökséget, le akarok ezzel számolni. Hanem egyszerűen azt mondja Istennek, túl szigorú a büntetés, kemény vagy velem. Viszi tovább azt az örökséget, azt az utat, amin elindult. És elindult egy úton, amiben egyre távolabb kerül Istentől. Sajnos nincs idő arra, hogy ezt kirészletezzük, hogy ez miért történik, és miért így van, pedig nagyon érdekes. Ugye szokták mondani az emberek, amikor elmennek pszichológushoz, hogy na jó, eljöttem, beszélgessünk, de a gyerekkoromról, anyámról, meg apámról nem akarok hallani. Az a helyzet, hogy minden onnan indul. És minden a családban történik. És az, amit öröklünk, azt hozzuk onnan. És Kain viszi tovább ezt a rossz örökséget. Nem dönt helyesen. Elindul az úton. Egyre távolabb Istentől. Egyre távolabb. Még lett volna lehetősége a gyilkosság után is megfordulni. Megkérdezi tőle Isten, miért tetted ezt? Kain megy tovább ezen az úton. És tudjátok, mi a szörnyű? Az, hogy az egész családja ezt az örökséget kapta. Utána, ha tovább olvassuk az igét, akkor azt látjuk, hogy 4 nemzedéken keresztül ez az örökség megy tovább. És nekem nagyon-nagyon tetszett most, amikor a dicsőítés közben Bence megállt, és köszönöm Bence, hogy ilyen bátor vagy. Bence megállt, és azt mondta, hogy testvérek, álljunk meg. Problémáink vannak, fájdalmaink vannak, keserűségeink vannak. Hozzuk ezt Istenhez. Törjük meg azt az átkot, törjük meg azt az örökséget, amit mi kaptunk. Mert Krisztusban van lehetőségünk arra, hogy ezt megtörjük. Nem kell ezt tovább cipelnünk, nem kell tovább vinnünk, nem kell tovább örökítenünk, nem kell átadnunk. Nem meggyógyulhatunk belőle, helyreállhatunk belőle. Ezért jött Krisztus. Ezért fizetett az életével. De sajnos Kain nem ezt tette, hanem elindult ezen az úton, és a családja követte. Tudjátok, ha nem törjük meg ezeket a dolgokat, ezek a fájdalmak, ezek a keserűségek, ezek elkezdenek bennünket nyomni egy irányba. Abba az irányba, amelyik irányba Kaint nyomta, és az ő családját nyomta. És nézzük meg, hogy 4 generáció után mi történik Kain családjába. Nem olvasom végig a felsorolást, születik a fia, annak a fia, annak a fia, és annak a fia, és ezt a fickót úgy hívják, hogy Lámek. És nagyon érdekes egyébként, hogy 4 generáción keresztül ilyen villámsebesen végigrohan a történetíró a családfán, és Lámeknál áll meg. És Lámek az, aki megszólal. És azt mondja Lámek, 7 feleségét odahívta magához, Ádá és Cilla, figyeljetek, feleségeim, hallgassatok a szavamra. Megöltem egy férfit, mert megsebesített egy ifjút, mert megütött. Ha hétszerese bosszú Káinért, az én ősömért, akkor Lámekért 77-szeres. Érzitek ezt az örökséget? Érzitek azt, ami Káintól eljutott Lámekhez? Az ő, nem tudom, hogy hívják ezt, ükük unokája, vagy mit tudom én. Eljutott Lámekhez. Ez nem az az örökség, amit Káin hagyott. Sokkal nehezebb. Sokkal rosszabb. Ha azt mondja, ha ő érte 7-szeres a büntetés, akkor én értem 77-szeres. Aki velem szembe jön, aki csúnyán néz rám, aki beszól nekem, aki megüt engem, azt megölöm. Velem ne játsszál. Senki nem törte meg ebben a családfában ezt az átkot, ezt az örökséget. Mindenki átadta, továbbadta. És Lámeknél beért a dolog. Tudjátok, mi ennek a következménye? Az, hogy elvesztették az identitásukat. Elvesztették, hogy ők kik. Elvesztették azt, aminek Isten teremtette őket. Nem tudták betölteni azt a feladatot, amire Isten teremtette őket. És itt van egy nagyon nagy hangsúly a Bibliában. Lámeknél véget ér a családfa. Nem beszél tovább az ige arról, hogy ott még van 3 gyerek, aki születik, de utána az ige abba hagyja. És nem folytatja tovább, hogy lenne további leszármazott. Nyilván ez a 3 gyerek, és ez is egy nagyon hangsúlyos dolog, miért vannak ezek a dolgok leírva a Bibliába? Az egyik zenész lett, a másik állattartó lett, a harmadik pedig edényeket készített, meg mindenféle ilyen fémszerszámokat. Mi addig nem volt, és elkezdtek városban lakni, egyre távolabb kerültek Istentől. Egyre inkább saját magukra hagyatkoztak. Elkezdték pótolni Isten jelenlétét olyan dolgokkal, amivel nem lehet. Ugye, amikor Isten megátkozta Káint, akkor mondott egy nagyon-nagyon fontos dolgot Káin. Azt mondta, hogy kitaszítasz a jelenlétedből. Ez a büntetés. De minek a büntetése? Nem a kegyetlen Istennek a büntetése, hanem az én döntésemnek a következménye. Hogy én viszem tovább azt az örökséget, vagy pedig megtagadom, amit meg kell. És ezért fontos az, amit ma délelőtt tettünk. Hogy fordítsunk figyelmet a fájdalmainkra, a keserűségünkre, azokra a gondokra és problémákra, amik terhelik az életünket. Hogy meg tudjunk szabadulni azoktól az örökségektől, amitől meg kell. Hogy ne kezdjük el pótolni mindenféle dolgokkal. Tudjátok, miért van a 21. században ennyi alkoholista, drogos, játékfüggő, munkamániás, sorolhatnám. Azért, mert pótolni kell Isten jelenlétét. De soha nem fogod tudni pótolni. Lehetetlen. Istent nem lehet pótolni. És hiányt szenvedünk. És ebben a hiányban, ebben a fájdalomunkban, ebben a keserűségünkben mindenféle dologgal elkezdünk foglalkozni, és mindenfelé próbálunk nyúkálni. De úgy, ahogy Káinék esetében, és az ő családja esetében, ez egyre rosszabb lesz, ha nem térünk vissza oda, ahova vissza kell. A másik ág Ábelnek a családja lenne, ha Káin nem ölte volna meg Ábelt. Ezért azt olvassuk, 25. versben, ezután Ádám ismét hált a feleségével Évával, aki ezután gyermeket várt, majd fiút szült. Éva elnevezte ezt a fiút Sétnek, mert azt mondta, adott nekem az Isten másik gyermeket Ábel helyett, akit Káin meggyilkolt. Sétnek is született fia, akit Énosnak nevezett. Az ő életében kezdték az emberek segítségül hívni az örökkévaló nevét. Én azt gondolom, hogy Sétnek iszonyatosan nehéz öröksége volt. Én volt egy barátom egyszer, még mielőtt megtértem, aki elmondta, hogy mielőtt ő megszületett, volt egy testvére. És ez a gyerek meghalt. És a szülei úgy tekintenek rá, hogy ezt a gyereket pótolja ő. És én láttam ennek, akkor nem értettem, de most már látom ennek a fiúnak az életében, hogy ez micsoda teher volt a számára. Mert ő nem az előző gyerek pótléka akart lenni. Ő az akart lenni, aki ő. És Sétnek valami ilyesmit kellett hordoznia. Ábelt, akit elfogadott Isten, és akit szeretett Isten, megölte a testvére. És helyette adott engem, az Isten az én szüleimnek. Ez szerintem egy olyan teher, amivel nagyon meg kellett küzdeni Sétnek. És én azt gondolom, hogy Sétnek ez egy nagyon nehéz harc volt. Hogy ami örökséget ő kapott, azzal mit kezd? Mit kezd azzal az örökséggel? És úgy gondolom, hogy Sét nagyon jól döntött. Az ige azt a bizonyságot teszi itt, az ő életében kezdték az emberek segítségül hívni, az eredeti szó azt is jelenti, hogy hirdetni, imádni, imádkozni, az örökkévaló nevét. Sét fel tudta dolgozni ezt a dolgot, és vissza tudott térni az örökkévalóhoz. Nem azt mondta, hogy na tessék, én a pótlék vagyok, erre voltam képes, erre teremtettél, kösz szépen. Hanem vissza tudott térni Istenhez, és azt tudta mondani, hogy nem, én az vagyok, akinek te teremtettél engem. És én ezt az örökséget akarom tőled, nem pedig Ábel örökségét cipelni magammal. Amikor ez a családfa végigmegy, akkor szintén eljutunk egy Lámek nevű fickóhoz. És én azt gondolom, hogy a Bibliában nincsenek véletlenek. Nem csak a Bibliában, az életben nincsenek véletlenek. Isten teremtésében nincsenek véletlenek. És én ezt nagyon hangsúlyosnak találom, hogy mind a két családfában egy Lámek nevű fickónál kötünk ki, és igazából az egész családfában csak ez a két ember beszél. 1 Mózes 5-ben, a 28. versnél, amikor elérkeztünk a családfában Lámekhez, ezt olvassuk: Lámeknek 182 éves korában fia született, akit Noénak nevezett, mert ezt mondta, ez a fiú hoz nekünk megnyugvást és vigasztalást, fáradtságos munkán közepette ezen a földön, amelyet az örökkévaló megátkozott. A Noé pihenést, illetve hasonlít arra a héber szóra, ami pihenést és vigasztalást jelent. Nem ezt jelenti, csak hasonlít rá. És azt mondja itt Lámek, hogy ez a fiú hoz nekünk megnyugvást és vigasztalást, fáradtságos munkán közepette. Remélem, hogy érzékelhető a két Lámek mondani valója közötti hatalmas különbség. Az első azt mondta, az a fiú, az az ifjú, aki velem szembe jön, és megüt, azt megölöm, sőt, azt én megöltem. Ő is vitte tovább az örökséget, a gyilkosságot. A másik Lámek azt mondja, ez a fiú, ő hoz nekünk vigasztalást, ő hoz nekünk megnyugvást, ő viszi tovább a mi örökségünket. Nagy teher az élet, átkot örököltünk, de ő lesz az, aki életet visz tovább. Ő az, akiben megpihenhetünk. És itt érezni azt a nagyon-nagyon erős kérdést. Milyen örökséget kaptál, és mit hagysz magad után? Ez a te döntésed, ez a mi döntésünk. Nagyon érdekes, hogyha ezt olvassátok el, a 1 Mózes 4. és 5. részét otthon. Lámeknál beérik Sétnek az öröksége. Úgy, ahogy a másik Lámeknál beért Kainnak az öröksége, itt beérik Sétnek az öröksége. Én az vagyok, akinek Isten engem teremtett. És arra, amire teremtett. És a két nemzetség táblázat között van egy hatalmas különbség. Nem csak az, hogy a Sét leszármazottai többen vannak, mint a Kainnak a leszármazottai, hanem nagyon érdekes látni, hogy a Kain leszármazottai meg vannak említve, egy-egy név. A Sét leszármazottainál oda van írva, hogy 966 évet élt, 895 évet élt. Mindegyiknél föl van sorolva, hogy milyen hosszú életet élt. Sőt, volt közöttük egy, Énok, aki csak 365 évet élt, mert nem halt meg. Isten elragadta és elvitte magával. És a kérdés, az alapkérdés, ahonnan elindultunk. Ezt nézzétek meg, mert nagyon érdemes ezt tanulmányozni. Egy másik fordítás azt mondja, az 5 Mózes 30-ban, ami ki van írva a honlapotokra, hogy válaszd az életet, és nem az van a fordításban, hogy te és a te utódaid éljenek, hanem hogy te és a te utódaid sokáig éljenek. És Sétnél ez nagyon szépen kijön. Átlag életkor az ott ilyen 800, mit tudom, néhány év. Nem rossz. Tehát az alapkérdés az, hogy Milyen örökség maradt ránk? Milyen örökség maradt rád? Mit hagyott rád a családod? Mit hagytak rád az leszármazottaid? Mit hagyott rád a gyülekezeted, a közösséged, a városod? Ez a terület. Milyen örökséggel kell szembenézned? Milyen örökséggel kell nekem szembenézni? Jó ez az örökség? Tovább kell vinnem? Erősítenem kell? Vagy meg kell törnöm? El kell fordulnom ettől? És milyen örökséget akarok én hátrahagyni? Tudjátok, amikor a gyülekezeti változásunk volt, akkor volt egy testvér, aki alapító tag a gyülekezetben, és nem tudom egyszerűbben fogalmazni, nagyon sok bajunk volt vele. És Alex egyszer leült vele beszélgetni, és azt mondta neki, hogy figyelj, több mint 40 éved van Isten munkájába. Mit akarsz? Milyen örökség maradjon utánad? Ez az utolsó néhány év? Ezt akarod elrontani? Mit akarsz? Milyen örökség maradjon utánad? Hiszen ha megnézitek a filmeket, a költészetet, a művészeteket, ha az emberekkel beszélgettek, minden embernek van egy vágya, hogy valamilyen nyomot hagyjon ebben a világban. Milyen nyomot akarunk hagyni? Milyen örökséget akarunk hagyni? És most visszatérnék ahhoz a hétfői beszélgetéshez, amikor én azt mondtam, hogy én nem akarom a nagyapám örökségét. És akkor azt mondta ez a testvér nekem, hogy figyelj, szerinted nagyapád kudarcot vallott? Ott voltam lesokkolva, és azt kérdezte, hogy lehet, hogy a világ szemszögéből kudarcot vallott. Lehet, hogy nem futott be olyan karriert, amilyet elképzelt magának. Lehet, hogy nem futott be olyan karriert, ami elvárás lett volna a családban. De az maradt, aki az identitását megőrizte. Akkor, amikor az én nagyapám meghalt, és igaza van, visszagondoltam, hogy a nagyapám ennek ellenére, 76 évesen, amikor meghalt, nem volt egy keserű ember. Utált dolgokat, beközött az, hogy elég sokan vannak itt, voltak abban az időben itt nálunk keletről, akiknek nem kellett volna itt lenni, és ezzel nagyon nagy baja volt, de nem volt egy keserű ember. Nem volt egy keserű ember, mert megmaradt annak, aki. Nem engedte, hogy azt az örökséget, amit ő hátra akar hagyni, nem engedte, hogy az, aki ő, azt elvegyék tőle és megtörjék. És igazából ez a lényeg. Tudok-e az lenni, akinek Isten teremtett? Be tudom-e tölteni azt a feladatot, amit Isten adott nekem? És az volt a tanács hétfőn, a beszélgetés után, hogy fogadd el azt az örökséget, amit hagyott rád. Fogadd el és vidd tovább. És igazából, ahogy beszélgettünk az én életemről, szépen ki is rajzolódik. Sét hozott egy döntést, Kain is hozott egy döntést, Sét is hozott egy döntést. Nekünk is kell egy döntést hozni. És hogyha nekik volt lehetőségük, akkor gondoljatok bele, nekünk mennyivel inkább, akik ismerjük Krisztust. Azok az emberek, azt írja a zsidók levél, akarták látni a megváltót, áhítoztak arra, hogy meglássák, hogy hallják, hogy tapintsák, hogy találkozzanak vele. Neked és nekem megvan a lehetőségünk erre. Találkozhatunk vele. Hallhatjuk az ő szavát. És meg tudja tenni a mi életünkben azt, amiért ma itt imádkoztunk. Hogy elvegye a mi fájdalmainkat, megtörje a mi keserűségünket. És Pál azt mondja a római levélben, hogy milyen szörnyű helyzetben vagyok, kiszabadít meg engem ebből a testből, ebből az örökségből, ami rám maradt, amely a halál felé halad. Isten az, aki megszabadít. Hálát adok Istennek, hogy valóban megszabadít Urunk Jézus Krisztus által. Erre van lehetőségünk, hogy ma oda menjünk Krisztus elé, és azt mondjuk neki, hogy az, ami nem jó a mi életünkben, az, ami rossz örökség van a mi életünkben, azt vedd el, azt törd meg, azt odaadom neked, újíts meg. Add nekem azt, amit te szántál nekem, hogy egy olyan örökséget hagyhassak hátra, amire büszke lehetek. Ennek a gyülekezetnek van egy öröksége, komoly öröksége. Én azt gondolom, bár itt nem vagyok kompetens ebbe a dologba, de ezt majd ti eldöntitek, hogy ezt az örökséget erősítenetek kell. És valamit hátrahagyni, és ezért mondtam, hogy ez a gyerekmunka, ez engem így megfogott ma reggel. Hogy gondolkodtok ebben. És a végére visszatérve, mit jelent az, hogy betelve az élettel? Gondolkodtam Kainon, gondolkodtam Séten, gondolkodtam a két Lámeken és Noén. És gondolkodtam Ábrahámon, gondolkodtam Izsákon, Jóbon, a nagyapámon, magamon. És feltettem a kérdést, mit jelent az, hogy betelve az élettel? És arra a válaszra jutottam, hogy betelve az élettel nem azt jelenti, hogy megkapok mindent, amit csak lehet az élettől. Hanem betelve az élettel azt jelenti, hogy megtalálom önmagam. Megtalálom azt, hogy mire teremtett engem az Úr. És hogy el tudjam végezni ezt a feladatot, amire teremtett engem Isten. Hogy azt tudjak lenni, akinek lennem kell. És úgy tudjak elmenni, hogy az vagyok, akinek Isten teremtett. Betelve az élettel. Hogy azt a feladatot, azt a célt, amiért itt vagyok, ezt be tudjam tölteni. És ez nem lehet más, mint helyes döntéseknek a sorozata. Döntés kell hoznod ma, döntés kell hoznod holnap, és holnap után, és az életed minden napján. Múltunk határoz meg bennünket, csak akkor érthetjük meg, hogy hova megyünk, ha tudjuk, hogy honnan jövünk. De tudnunk kell, hogy hova megyünk. És Krisztussal van lehetőségünk arra, hogy azzá váljunk, akik vagyunk. És hogy ahányan itt vagyunk, úgy mehessünk el, hogy azt mondja rólunk a családunk, hogy betelt az élettel. Elvégezte azt, amire elhivatott, amire teremtetett. Én erre hívlak benneteket, és ha megengeditek, én úgy szoktam befejezni az ilyen alkalmakat, hogy néhány szóban imádkozok. Úr Jézus, úgy állunk itt előtted, mint a te gyermekeid, akik elfogadtunk téged, és akikért te meghaltál és megváltottál bennünket. És Uram, én annyira hálás vagyok, amikor te ilyen pici ablakokat nyitsz nekünk a mennyből, és megérthetünk egy-két dolgot, mert erről szól a kereszténység, erről szól a téged való követés, hogy megértjük valahol magunkat, megértjük a mi életünket, és megtaláljuk a helyünket abban. És Uram, ez az én imádságom ma reggel, mindannyiunk számára, az én összes testvérem számára, és a magam számára is, hogy meglássuk, hogy kik vagyunk. Hogy te kinek teremtettél bennünket, hogy mire hívtál el bennünket, hogy meglássuk azt, hogy mitől kell megszabadulnunk, milyen örökségünk van, amitől el kell fordulnunk, amit meg kell törnünk, és mi az, amit el kell végeznünk, milyen örökséget szánsz nekünk, amit itt hagyunk magunk után. Uram, tudom, hogy ez csak veled lehetséges. Kérlek, gyere, hallgass meg a mi imádságunkat, töltsél be bennünket a te szellemeddel, világosítsál meg bennünket, add meg azt az erőt nekünk, amire szükségünk van tőled, tegyél újjá bennünket, tegyél olyanná bennünket, Uram, hogy te ábrázolódjál ki bennünk, téged lássanak meg bennünk az emberek. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy beteltünk az élettel, és azt hagytuk magunk után, amit kell. Dicsérünk ezért, és köszönjük, Uram, hogy te ezen munkálkodsz velünk minden nap. Amen.